és elkezdték dicsérni, elismerni, bátorítani azokat a gyerekeket, akik sok tárgyat választottak méghozzá, ugye ügyesen és jól, ugye, na hát, milyen jó, érdekes képeket raktál össze, milyen eredeti ez, hogy jutott ez eszedbe, érted? Azt dicsérték, amit lehetett, tehát nem azt mondták, hogy ez zseniális, hanem azt, amit ő tett bele. Kiderült, hogy ezután a gyerekek, vagy a fiatalok egyszer csak elkezdtek ugyanarra a címre, ami engem boldoggá tesz, személyeket, élményeket, cselekvéseket ábrázoló képeket választani. Tehát azt látjuk, hogy amikor megsebződtünk életutunkon, és szükség lett volna személyekre, és ők nem álltak rendelkezésre, akkor fanyalottunk tárgyakhoz. És ezt nem tudatosan csináljuk így, hanem a tárgy lett a biztonságos. A személy nem elérhető, lehet, hogy nem is, mit tudom én, és olyan megbízhatatlan, stb., és inkább tárgyakhoz nyúlunk. Milyen óriási jelentősége van tehát annak, hogy kialakuljon az bennem, hogy szerethető vagyok, képes vagyok én is szeretni, értékes vagyok, jó, hogy élek, és van az életemnek értelme. Hogyha ezek a meggyőződések ott vannak, sokkal kevesebb tárgyra van szükség, azt is mondhatnánk kevesebb pénzre, ha valaki tudja, hogy ő értékes, és tudja azt, hogy szerethető, ez egyszerűen az személyek felé fordítja őt, és ott találja meg a boldogságokat. Szóval ez egy érdekes. Na most összegyűltünk már, itt folytatom. Felmerült az a kérdés itt néhányakkal beszélgetve, hogy ugye sok gyerekes példát hozok, mert feltételezem, hogy még azért a gyerekeknél van még nagy lehetőség ezeknek a változása, de mi van akkor, hogyha valaki már felnőtt, vagy nincsenek ott gyerekek, vagy esetleg a tárcsáról van szó? Kedveseim, ugyanez van. Pont ugyanez van. Ugyanezeket a tapasztalatokat kell megszerezni. Tehát ilyen az érzelmi intelligenciában is egyébként is érvényes ez. Ennek az érzelmi hálónak, ami az idegrendszerben egy hálószerű dolgot képzeljünk el, tehát ne csak egy-egy kis központot, hanem egy nagy hálózatot. Az egész idegrendszer behálózza az érzelmi idegrendszer. És ennek a tanulása az gyakorlatilag olyan képlékeny, és annyira tanítható ez az egész rendszer, hogy a legkönnyebben persze gyerekkorban tanulunk ebbe, ezekkel a tapasztalatokkal, mindig élmény, tapasztalat, azonosulás, mindig ezen az úton, tehát nem aggyal, hanem élmény, tapasztalat, azonosulás. És hogyha nem jó tapasztalatokat gyűjtöttünk össze, és már mondjuk 30-40-50-60 éves vagyok, akkor mi a teendő? Kérem, ezek átírhatók. Ezek a rendszerek, de megint csak élmény, tapasztalat és azonosulás útján. Tehát, ha eddig nem működött olyan jól, akkor is ugyanezeket kell, tehát hogyha itt visszamennék, itt voltunk, ugye, és mondjuk láttunk itt, hogy nem tudom, miket láttunk, például ezeket láttuk, hogy nem túl sok tanács, nem tudom én tanulni tőle, bátorítás, erőfeszítés, díjazni, sikermagyarázata, ötöl, mindet, felnőtt korba is ezt csinálni. 40 évesen is, 50 évesen is, akkor, amikor át akarod írni, akkor megint ezekről van szó, megint ilyen jellegű, tehát megint olyan élményeket, tapasztalatokat gyűjteni, amelyek ezeken, így szépen, amiket mondtuk, ezeket így mindig, ilyet gyűjtögetni, felnőtt korban is, és lehet átírni. Csak akkor ugye lassabban fog menni a folyamat, mert már van egy rosszul kialakult minta, amit először törlünk, és azokat átírjuk. Tehát egyszerűen neki is újra át és át kell szoknia, hogy jaj, ez nem így van, tényleg már ebbe az emberbe bízhatok. Eddig senkiben nem tudtam bízni, mondjuk például ott az előző például. Ha és akkor talál egy embert, ilyen a terápia is, a terapeuta is ezt csinálja. Nem csinál mást, mint ezeket. Mond neki öt olyan dolgot, kik szépen kidolgozzák az első terápiás ülésen, hogy mi az az öt dolog, amit te jól tudsz csinálni. Jaj, én semmit, jaj, mégiscsak ilyen, limonádét tudsz csinálni, jaj, azt elég jól tudok csinálni, kész. Érted valamit? Keresgeti azokat a dolgokat. Pont ugyanezt csinálja. Ha egy bulvárlapot előveszel, mi az az öt, amit taníts meg a gyerekednek? Mi az az öt, amitől boldog leszel? Mi az az öt, amitől boldog leszel? Ugyanezt olvasod mindenhol. Mert ezek apró, egyszerű dolgok, de nagyon sok tapasztalat kell belőle. És felnőtt korban, és hála Istennek, ezek javíthatók. Javíthatók, átírhatók, csak lassan. Akkor tényleg lassan, mert ugye egyet leépítek, és egy újat fölírok. Gyakorlatilag erről van szó. És mindig, ahányszor ezt átélem, az a bizonyos szinap, és ami egyszer összekapcsolódott, az megerősödik. Megerősödik. Újra átélem, megint megerősödik. Miben erősödik meg még? Olyan élményekben, művészeti élmények. Hoppá, hoppá, sokat, sokat, sokat. Majd mutatom. Egyszerűen, amikor átélek valakiben, egy rácsodálkozok és beleborzongok, hogy hú, de klassz, magabiztos volt, hú, de jó. Ezért szeretik a sztárokat átélni a gyerekek. Ezért szeretik, mert sikeres, gazdag és mit tudom én, gyönyörű. De se nem sikeres, se nem gazdag, és nem is gyönyörű, nézd meg, mutasd meg. Ne ott nézzen mintát. Tehát élő, valóságos mintát találjunk neki. Nagyon fontos, hogy arra azonosulhasson. Jó? Szóval átélem újra, megerősödik az a szinapszis. Megint átélem, megint megerősödik. És kérem, van egy ilyen törvény is, megint törvényről beszélünk. Hogy időnként az idegrendszerben ritkítás van. Ritkítás. Tehát azok a szinapszisok, azok az összekapcsolódások, azok az idegi összekapcsolódások, amelyek vékonyak, azok törlődnek. Tehát, amit csak ritkán éltem át. Ha például 5 éves korom alatt rengeteget dicsértek, hát jó, viszonylag összealakult, de érted? 35 éves korodra az milyen vékony már az a szinapszis? Tudod, mi lesz vele? Törlődik. Törlődik. Úgy rendelkezik az idegrendszer, hogy erre nincs szükség. Ez vékony, hát ez nem járja át már 30 éve. Hát ez nem kell. Störli. Olyan, mintha ott se lett volna. Újra lehet építeni, de megint csak élmény, tapasztalat és azonosulás. Megint ugyanazon az úton. Tehát ezért mondom azt, hogy ezek nem kis bagatell izé dolgok, most jön ezzel, hogy az önértékes, de ezzel lehet csak jönni. De ezt sokszor, ezt minden nap. Ezt olyan, mint ugye, amikor mondják, hogy a víz és a szikla találkozásakor ki fog nyerni. Kérem, a víz? De azzal, hogy csöpp, 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 100 évig. Mindig. Mindig. Ez fog nyerni. Akármennyire is a szikla látszik erősebbnek. Na szóval ez látszik az én hatékonyság tapasztalataiba is a mindenbe, tehát mindent, amit még folyamatosan mondok, ez is egy gyerek van ábrázolva, minden felnőttre érvényes. Amikor én valamit úgy érzek, hogy na ebbe hatékony vagyok, na ebbe tudtam ezért valamit csinálni. Mondom, ide számít egy pogácsa csinálás, egy kert csinálás, egy kötés megtanulás, egy horgolás megtanulás, egy mit tudom én, egy jó kertészkedés, bármi, amiben úgy érzem, hogy hatékony voltam. Ezeket az élményeket megszerezni. Ezért olyan nagyon fontos. Ezért szeretnek felnőttek, például majd oda is jön a hobbival való foglalkozás. Gyerekek, önértékelés építő. Mi marad el először? A hobbival való foglalkozás. Jaj, erre nincs idő, nem tudom én. Járunk egy énekarba, vagy járunk táncolni, vagy nem, érted? És hatékonynak érzed ott meg magad. Mégis számítanak rám, meg nem tudom, micsoda. Mi marad el? Ez. Manapság ilyesmire nincs idő. Jó. Nem is fogod magad, és kikopik ez a dolog, és törlődik ez a szinapszis, hogy hatékony vagyok. Hogy tudok valamit jól csinálni, tudok valamit kedvel csinálni, tudok valamit lelkesedéssel csinálni. Kell ez az erő abban a helyzetben. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy ilyenből sok tapasztalatunk legyen. Itt van még az önkontroll gyakorlása, hát ez is ugyanaz, de egy kicsit egy olyan fogalmazásban mondanám, hogy például a vágyteljesítés késleltetése, ez is egy érzelmi intelligencia dolog, tehát egyszer, amikor érzem, hogy kezemben vagyok, a saját kezemben vagyok, ez az önkontroll gyakorlása, minden kis területen. De azt mondom, a gyerekeknek is érdemes ilyeneket beépíteni. A játékban sok ilyet látunk például, amikor egy kicsit ugye, na most még várok, bujócskába, becsukom a számat, érted, nem szólalok meg. Ez egy önkontroll gyakorlás a játékos formában. Sokszor előfordul, mert jó kis örömös tevékenység, és akkor kicsik nem is tudnak bujócskázni. Mondod neki, hol a Mártika? Itt vagyok, ugye? Rögtön azon, nem tudja magát tartani. Na de hány 30 éves Mártikát láttam már? Mert én sokat. Érted? Nem tudja a száját tartani. Nem tudja a hangulatait tartani. Tehát érted? Az önkontroll nem működik. Ez az a bizonyos vágyteljesítés késleltetése, ami ugye mit jelent? Egy jó dologról lemondani egy még jobbért. Ez a vágyteljesítés késletetése. Ezt gyakorolni. Jó dologról lemondani egy még jobbért. Hülyeségről lemondani, az nem egy nagy kunszt. Az az, hogy nagy, de nem kell akkora én erő. Tehát a hülyeség, mert ott egy kicsit látod, hogy azért ennek van hátránya. De egy jó dologról lemondani, amire azt mondom, hogy megcsinálhatnám. És ott kell az a tapasztalat, hogy de nem csinálom meg. Tudod mit? Mert figyelek rád, mert szeretlek, kész. És azt mondom, lemondom róla. Érted? Nem azért nem hangosítom föl a rádiót, mert mindjárt jön a csendrendet, és megbüntetnek, nem? Mert látom, hogy téged zavar. Hopp. Jogom van hozzá. Jogom van. Na ez, nesze. Érted? Ez nem elég. A vágyteljesítés késletetése nem arról szól, hogy mihez van jogom, meg mihez nem. Az arról szól, hogy én magamat tudom irányítani. Amikor akarom, akkor megcsinálom, és akkor nem. Érted? Hogy amikor éppen megtehetem, akkor nem. Ez a vágyteljesítés késletet. Ma már vágyakozni se tudunk. Érted? Nem ám, hogy vágyteljesítés késletetése. Gyerek nem tud még bicikli, nem tud még járni, és hozzák a rokonok a biciklit. Mi ez? Hiba. Hiba, nincs semmi baj a biciklivel. De nem tudott vágyakozni még. Nem tudott megerősödni, érted, ez a szinapszis, hogy vágyakozom, de még nem töltöm be. Vágyakozom, még nem töltöm be. Még egy kicsit vár, most jön karácsony. Nem ám, már vannak más országrészben szülők, nem ti, de emberek, érted. Előre megvesszük az ajándékot. Milyen hülyeség ez? A vágy teljesítés késleltetését gyakorolni egy kicsit, addig kivárjuk, érted? Csak, de felnőttek is, majd csak akkor. És az akkor jön el, és nem kismillió karácsonyt átélünk, érted, már most jön a mennyből az angyal hányszor. Nem jó, kivárni, ezt gyakorolni, a vágyteljesítés késletetését gyakorolni. Érted? Felnőtt korban is nagyon hiányzik ez az önkontrollnak a gyakorlása. Miért kell végigenni a telet paradicsommal, kedveseim? Miért kell? Nem azért, mert nincs pénzünk, hogy miért nem lehet kivárni, mikor van itt az ideje. Miért most kell menni a Rivierára nyaralni, mikor nyáron tényleg 40 fok van nálunk is. Miért most kell a 40 fok? De a vágy teljesítés késletetése mennyi akkor? Ez nagyon fontos. Ez egy nagyon nagy készség, amit csak így lehet gyakorolni, csak kicsi apró tapasztalatokon. Nem tudom, hogy a múltkoriban, ki volt itthon, itt azon az érzelmi intelligencia előadáson, ami itt volt? Akkor ők tudják ezt a dolgot, többiek meg nem. Fele-fele. Jó. Ugye 4 év, akkor biztos elmeséltem akkor is, hogy 4 évesekkel kísérleteztek, elmeséltem a pillecukrot. Ugye, hogy már tudnak-e vágy teljesíteni, és ezek a gyerekek már 4 évesen volt kis módszerük, érted, hogy egy kicsit nem nézek oda, amíg visszajön, azt mondta, hogy ha kibírod, amíg visszajövök, 2 cukrocskát kapsz. És ezek az ovisok, érted, voltak közöttük, volt, aki betörőte rögtön, mert hát azt mondta, hogy megehetem. De volt, aki azt mondja, addig tudok várni valahogy, kibírom, érted. És nem nézett rá, volt, aki csak a sarkát megrákcsálta, mert ez nem megevés. Érted. Tudták azért, de nem ette meg, érted, és akkor megállt ott, megkapta a kézt. És egyszerűen itt ennek a lényege az volt, hogy érettségikor megnézték őket újra, tehát akkor mérték, és ez egy követéses vizsgálat volt, és érettségikor mindegyik, aki tudott a vágyteljesítés késletetésével már 4 évesen valamit kezdeni, 200-400 ponttal jobban végzett, mint bármelyik, tehát IQ-tól függetlenül, akik tudtak vágyteljesítés késet. Érted? Volt belső ereje. Erről van szó. Volt önbizalma, önértek, meg tudom csinálni. Ide számít ez. Tehát ezt gyakorolni, sok-sok kicsi apró tapasztalaton gyakorolni. Tovább megyek itt most. Például jól látható célokat megnevezni. Ezt így szokták pontosan terápián is alkalmazni. Céllista pipával. Kérlek szépen, pontosan megfogalmazni egyszerre csak egy dolgot. Ez segít a kicsi önértékelés, és ezt felnőtteknél szokták alkalmazni. Azt szokták mondani, hogy jó, akkor azt mondom, tényleg délelőtt mi a célod, vagy reggel, érted? Szóval nem így, hogy ekkorákat, azt nem tudja, abba el fog veszni. Kicsi célokat, érted? Akinél nagyon-nagyon alacsony az önértékelés, például annál olyan bagatell dolgokat szoktak, hogy érted, írd föl, az első 1 órában mi lesz a célod? Fölkelni. Ne röhögj, fölkelni, ez, írd föl. Fölkeltél, pipa. Tükör. A pipa, tükör. Na, így jön. Fogat mosni. Na, majd ez is sikerült, kész. Jó, van olyan, ugye a mély depresszióban ez se sikerül, ugye? Tehát ezért nagyon fontos, hogy nagyon picire lebontani a célokat, nagyon látható, ami fog sikerülni, vagy sikerülhet, vagy nagy eséllyel sikerülhet, és azokat kipipálgatni. Látod? Na, ez is sikerült, ez is sikerült, ez is sikerült. És szépen kapja azokat a tükröket, hogy na, ma megint egyel többet léptél, ma megint egyel többet sikerült. És ez sikerülni fog. Tehát egyszerűen pici célokat aprón fölírni, hogy tükör legyen, és pipálni. És segíteni, és megünnepelni a sikerült. Ma már ennyivel sikerült. Na már mennyi. Ugye a fogyókúrásoknak is szokták ajánlani az eredményjelzőt. Minden is, minden vezetőképzőben ajánlják az eredményjelzőt. De nem a negatívot, a pozitívot. Mennyit sikerült menni? Na megint kipipáltam egyet, érted? És ezeken haladni így szépen. Mondom, néha ezek nagyon apró dolgoknak látszanak, de nagyon fontosak. A kritika módja. Abszolút fontos az önértékelés kialakulásához. Egyrészt, ne legyen olyan szellemi orturkálás volt múltkor itt? Nem. Szellemi orturkálás nagyon ronda dolog, de kifejezetten úgy, mint az orturkálás. Ez egy olyan rohadt légkör tud csinálni, rohadtat, tehát most nem csúnyákat mondtam, hanem tényleg így van. Mint az orturkálás. Az orturkálás, kérem szépen, nem fertőző betegség, semmi baja nincs, de rém undorító a dolog. Ugye mi történik? Beturkálsz, találsz valamit, összegyurbikálod, és belövöd. Bööö. És kész a hányinger. Jó, szellemi területen is lehet ezt így csinálni. Sajnos nagy divat, szembe kell menni, mert nagyon árt a légkörnek, a bizalom légkörnek és az önbizalomnak éppen ezért. Tehát annak a légkörnek, ahol fölépülhet az, hogy na hát itt jó lenni, és itt szeretnek, itt elfogadnak. Mit csinálsz szellemileg, ugye? Beturkálsz magadba. Mindig találsz valamit. Hát ez nem olyan jó, itt fúj ez a izé, most milyen, mi ez a hideg, nem tudják belőni ezt a izét, hát miért nem jön előbb, hogy megcsinálják, én itt ide tudok érni ötre, akkor ő miért nem tud ide érni, stb. Bármi lehet, mindig tudsz találni valamit, milyen ez a szék, most miért zöld az egyik, miért szürke a másik, miért nem egységes, miért nem ilyen, miért, valami. Mindig tudsz, mindig találsz valamit, ami nem jó, hát nincs olyan, hogy ilyet. Jó, összegyurvikálás mit jelent? Megfogalmazod, drágám, megfogalmazod, és megkínálod a másikat. Te is hallottad azt, hogy láttad, te is, hát most érted, hogy most mi történt. Most nem tudnak odafigyelni erre, hát ennyire, teljete. És akkor elkezdem. Mit kénytelen vele foglalkozni? Kicsit bólogat, kicsit valami, de már ő is foglalkozik vele, hogy tényleg ez történt, húj meg. És kész a hányinger. Kész a rossz légkör, agyon csaptad az egészet. Ez a szellemi orrturkálás. Tehát ezt megszüntetni nem könnyű, nem lesz könnyű, de magunkon kezdjük, ez mintával megy, gyerekek, bocsánatot kérek, és sajnos a gyerekek is mintán tanulnak, és mi is megtanultuk a mintát. Nyisd ki egy tévét vagy egy rádiót, nem kell, csak egyszer játszásiból. Hát ott rögtön találsz szellemi orrturkálást. Minden, ami rossz, ott megalj, kész. Érte? És húzza le. Tulajdonképpen a kesergés egy nagyon erős, a tejsava termel, hát ezt látjuk ma már, tényleg egyszerűen lehet látni. A tejsav fáradtságérzést eredményez, a sokszori fáradtságérzés ilyen levertséget eredményez. Tehát elintézzük egymásnak, hogy biztos, hogy ne legyen erőd egyszerűen bizakodni, egyszerűen valami kicsit fölállni belőle és támaszkodni. Nagyon fontos. Hogy kezdődik ez? Mit otthon? Hazajön egy családtag. Jaj, ez nem igaz, ez a város. Hát ez a városvezetés, ez a forgalom, ez a dugó, ez a hülyeség, ez a hülye főnök, ez a hülye időjárás. Hát ma megesik, hát tegnap meg nem esett. Hát ma megsüt, hát hogy süt a nap, hát érted, és ami belefér. Hát ez borzalom. Tehát itt lesz egy olyan légkör, amiben nem alakulhat ki egy pozitív dolgokra való támaszkodás. Ez lesz az önbizalom. Nem fogja megtalálni magába, mikor az egész környezetben örökké a negatívumokat keressük. Nagyon nehéz lesz. Tehát ezt a szellemi orrturkálást befejezni, kitiltani, elvinni, kész, tilos. Legalább a saját kis oázisunkba teremtsük ezt meg. Egy. Kettő. Azt mondjuk, hogy a kritika módja. Ez is egy alaptörvény. Megint olyan, mint a 2×2×4, olyan, mint a gravitáció. Ezzel vitatkozhatsz, de a szakirodalomban nem találsz alacsonyabb arányt. Ott az 5-1-et én a magasabbat írtam föl, de a 3-1-nél. A 3-1-nél mit jelent? A 3-1 olyan nem 3 az 1-ben, nem, hanem azt jelenti, hogy a kritika az idegrendszerbe, ugye odaesik, ez volt az érzelmi intelligencián, és mutattam, odaesik a kritika, ahol a fizikai bántalmazást érzékeljük az idegrendszerben. Minden kritika, az építő kritikád is. A csak azért mondom, tudod, drágám, hogy segítsek, ez is. Tehát csak ezért nem mondd, hogy jó. Tehát ez a kritika is, ott érzékeled az idegrendszerben, mint hogy főpofoztak volna. Csak azért, hogy segítsek, édesem. Kapsz 2, ez kész. Érted? Ez a kritika. Jó? De ez nem azt jelenti, hogy ne mondjunk kritikát. Kell mondani, hát nyilván most egy hozzád legközelebb állónak kimondja meg, hogy ez most így nem annyira jó, vagy valami. Kell a visszatükrözés ebbe is, de vigyázat, nagyon óvatosan kell csinálni. Úgy, mint a fogorvosnál. Kell menni fogorvoshoz, fog is fájni kicsit, vagy nem tudom micsoda, de nem mindegy, hogy kihez mész. Hogy ügyes-e az a fogorvos, hogy úgy tudja odaadni, hogy azt azért elfogadhatóvá tesszük ez. Ez az 5 az 1-hez közel álló emberek esetén. Tehát 3 az 1-hez az alapérték, de ennél alacsonyabbat nem tudsz találni, 5 az 1-hez a közel álló. Tehát társad, gyereked, közel álló munkatársa, többi ilyesmi szülőd. Azt mondom, 5 az 1-hez mit jelent? Hogy 5 elismerés, valami elfogadási gesztus, valami, kell tapasztalnom attól az embertől, akitől egy kritikát el tudok viselni, be tudok fogadni. Egyet, 5 az 1. Kapd rajta, ha jót tett, ugye mondtam az előbb. Erről van szó. Azért kell, hogy legalább, tehát 3-szor rajta kapom, hogy jót tett, akkor majd el fogja tudni egyszer viselni, hogy apám, ezt nem. Ez nem jó. Ezt így nem lehet, stb. Hogy el tudja fogadni. Ezért kell. Most én nagyon sokszor belegondoltam, megint gyerekes példát hozok, de érvényes felnőttekre is. Hazajön a kölök, érted? Beömlik. Leömlik róla az előszobába minden. A táska, a kabát, a nem tudom micsoda minden. Ugye? Csak a sáros cipő nem. Na, azzal bejön. ugye, akkor ott megtalál valamit, oda nem tudom én, szól hozzá az öcséhez, az már sikítozik, beír a konyhába, jaj, anya, megint kell káposzta, jaj, megint kell káposzta, jó. Mire én beindulok? Édes gyerekem, fogd be a szádat, de azonnal. Ha nem beszéltük volna meg százszor, hát nem igaz, hogy csak én tudok pakolni ebbe a házba. Hát miért kellett, legalább ne az ajtóba hánytad volna le mindenedet, érted? Legalább kicsit arrébb tetted volna. És ezzel a sáros cipővel, ha egyszer fölmosnál, majd látnád, hogy mennyibe kell. Érted? Én itt egész délelőtt tépem magam, hogy rendben legyen, nem tudom én. És ne az öcsédet piszkáld, és én, és mi az, hogy csak elkáposzta? Hát maradtál volna ott a menzán, érted? Majd megtudnád, mi az, hogy elkáposzta meg. Nem tudom, micsoda. Érted? Jó, 7 kritika volt minimum. Ez minimum, amit itt megeresztettem. Jó, hol a 7x3? 21 gesztus. De mivel, hogy gyerekedről, vagy házastársadról, vagy nem tudom, közelárulról van szó, 7x5? 35? 35? Hol van a 35? Amire építve ez elfogadhatóvá válik az idegrendszernek. Itt nem a szentévállásunkról van szó, gyerekek, hanem az elfogadható, befogadható kritikáról. 7x5, 35, jó, mikor történt meg? Reggel? Nálatok nem tudom, milyen a reggel, de hogy nálunk nem történik meg 35 elismerő szó, az biztos. Kelj már föl, gyere ide, már csináld meg, mizé, meg indulj már, mizé, idd meg azt a kakaót, ne önts le, ne hadonázz, menj ide, mizé, ne hagyd itt, ha megint nekem kell utána. Ah! Jó. Hol van a 35? Tegnap este? Nem tudom, nálatok hogy van? Mikor? Ért? Ezért kell a kapd rajta, ha jót tett. Tehát itt nagyon fontos, hogy a kritika módja nem mindegy. Nem mindegy az önértékelés szempontjából se. Mert különben úgy fogja érezni, hogy állandóan baja van. Ennek állandóan baja van. Ezt fogja érezni. Dehogy is van állandóan baja. Hát de igen. Ezt fogja érezni. Mert ide esik, és ezeket annyira fájdalmasan érzékeljük. Ezért nagyon fontos. Itt van még egy valami. Óvatosan a probléma megoldással is. Tehát, ha egy felnőtt különösen, vagy egy serdülő különösen tőle tanácsot kér, hogy kell ezt csinálni, már az egész jó dolog, ha tanácsot kér, nem kell rögtön megoldani. Nem kell rögtön megoldani. Ülj le vele egy kicsit, te hogy gondolod? Van erre gondolatod? Mit gondoltál rá? És nem rögtön, az úgy hülyeség, hát én tudom. Nem. És akkor se válaszolj rögtön, ha tudnád rögtön a megoldást. Ez ügyes lenne. Minden nagy nevelő így csinál. Minden nagy vezető így csinál. Hogy nem mond konkrétumat, azt mondja, rágd át magad rajta. De itt vagyok, azért úgy segítek, adok tanácsot, meg innen. Mert ez nagy bizalmat jelent. Óriási bizalmat. Azt mondja, tessék, gondold át, te hogy szoktad ezt megcsinálni? Vagy mit gondolsz erről? Most nem mondom, hogy ovisokkal, érted? De nagyobbtól kezdve felnőttig mindig. Tehát ez egy nagyon fontos gesztus, hogy egyszerűen meghallgatom azt, hogy neked is lehet ettől ehhez egy pár vér. Jó van, persze, egy kicsit majd mizé majd bele. De még ha tudod a megoldást, akkor se. És ez egy nagyon fontos, hogy ne adjunk tehát mindjárt konkrét választ. Mutatok erre egy kis történetet, ami nagyon szépen mutatja. Egy lány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életben, mert kimerültnek érezte magát. Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát, mindig új probléma jelenik meg az életében. Édesapja szakács volt. Kézen fogta őt, és elvitte a munkahelyére. Fogott 3 fazekat, és vizet forralt bennük. Amikor forni kezdett a víz, az egyikbe sárgarépát, a másikba tojást, a harmadikba kávészemeket rakott. Főzés közben nem szólt, csupán mosolygott. A lány már türelmetlenül várta, és vajon mit akar tenni az édesapja, találgatta. 20 perc elteltével eloltotta a tüzet az apa, tálba rakta a tojást, tányérba a sárgarépát, kitöltötte a kávét egy csészébe. Ezután megkérdezte a lányától. Na, kedvesem, mit látsz itt? Tojást, sárgarépát és kávét, válaszolta. Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa meg a sárgarépát, a lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ekkor arra kérte, hántsa le a tojás héját, érezte, hogy a tojás meg nagyon kemény. Ekkor arra kérte, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedűből, majd megkérdezte. Na jó, de mit jelentenek ezek, apám? Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a 3 elemet ugyanolyan körülmények közé helyezték a forró vízbe. Csak hogy mind 3 elem különbözőképpen reagált erre. A sárgarépa megpuhult és törékenyé vált, a tojások erősen megkeményedtek. Ellenben a kávé megváltoztatta a vizet. Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? Amikor a mostoha körülmények kopogtatnak az ajtódon, te hogyan válaszolsz erre? Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit ha megérint a fájdalom, elveszíti a keménységét? A tojáshoz hasonlítasz-e, aki képlékeny szívvel és folyékony szellemmel indul, de az esemény után keményé és rugalmatlanná válik. Kívül ugyanolyan marad, de belül megkeseredett a szíved. Vagy egy kávészem vagy, aki megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zavatát. A körülmények a te kezedben vannak. Hogy hogyan reagálsz rá? Kávészem vagy, tojás, stb. Ez egy jó megoldás, erről bölcs apa elindítja, kicsit, és azt mondja, tiéd, gondolkodjunk, mit tudsz te tenni. Volt például egy nagyon érdekes, ez a József Kentenich, katolikus pap volt, és volt egy tanítványa, hát nemzeti szocializmus idejében, fiatalember, fiú, minden jó, kiment a frontra. És hát ez az egyik első nagy tanítványa, aki tényleg hát ilyen atyai kapcsolatban is voltak, és mindenféle is. Az első levelében írja, hogy hú, itt ezek nagyon piszkosú, bánnak velem, és nem, hát persze, szenved szegény, ez egy szelíd gyerek volt, hát persze, ott a katonatársak. Szóval mindenki bunkó, és nem tudom én, és beteg is vagyok, és nem tudom, hiszen egy elkeseredett levelet ír. És megtalálták ezt a levelezést. És a levélen pár helyen, az oldal, pár oldaljegyzetet írt hozzá, és a végén azt mondta, azt írja, hogy kedves József, tudnék konkrét választ is adni, de nem teszem. Rágd át magad rajta. Tehát adott néhány irányt, és nem adta meg. Érted? Kinézi belőle? Tudsz előre menni, gyere! Tehát ez a lépésenként, tehát nem rögtön megoldani a problémát, ez is egy nagyon fontos az önértékeléshez. Tehát ez a fajta bizalom úgy látszik, hogy hinni a lehetetlent, a még meg nem lévőt. Tulajdonképpen ez az isteni szeretet is, a teremtő bizalom, amelyik még abba hisz, amit nem is lát. Itt van ez a futónő, akit mondtam. Ugye? Tehát a még meg nem születettet, a még meg létre nem jöttet, a még nem láthatót, és tudom már előtte látni és szeretni, és egyszerűen azt valahogy kihozni belőle. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez a mögé szeretés, vagy fölé szeretésnek a fogalma felnőtteknél is érvényes. Egy apokrif evangélium iratban, amikor megy Jézus a tanítványokkal, azt írják, hogy hát meleg van mindenféle, és az út közepén egy bomló kutya teteme bűzlik. A döglegyek mászkálnak kifordult beleiben. A tanítványok nagy ívben elkerülik a rettenetes látványt. Jézus azonban a kutya fejéhez lép, és így szól. Milyen gyönyörű fogsora van. És valóban a hófehér fogak szikráznak a tűző napfényben. Tehát nem azt mondja, hogy gyerekek, a büdös, bomló, döglegyes, kifordult belül kutyát is szeretni kell, mert az is az Isten teremtménye. Nem erről szól. Hanem meglátja ebben a torzult formában is, amire lehet támadni, amit tovább lehet. Milyen gyönyörű fogsora van. Érted? Valamit meglát benne. Valamit és arra támad. Ez a szeres fölé, vagy szeres mögé, ezt meg kell nézni. Tehát meglátni azt, amiben őszintén gyönyörködni tudunk. Akkor is, ha a felszíni tulajdonságok esetleg nem tűnnek olyannak. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez a bizalom. És látod, a bizalom sárgával van írva. Emberek, a bízás, a bízni, az egy ige. Az nem egy elmélet. Bízni. Abban az adott konkrét helyzetben. Kicsit nekiadni. A felelősséget nekiadni, a döntést nekiadni, a lehetőséget bízni benne. Minél nagyobb egy, vagy hogy mondjam, minél idősebb egy személyiség, annál nehezebb, mert ugye annál komolyabb dolgokról beszélünk, nem az, hogy majd mint a homokos vödröt majd jó helyre teszi, ugye, vagy ki nem borítja. Ugye, ilyenkor benne vannak a tévedésnek, a nagyobb tévedésnek is a lehetőségei. De csak ebből a tükörből tud növekedni valaki. Ha van egy embere, aki bízik benne, meg fogod tudni csinálni, gyere. Mögéd állok, ha lehet kell, segítek, jó? De nem csinálom meg helyetted, ez nagyon-nagyon fontos. És ezt így írtam föl, hogy osztályban, családban, közösségben, tehát bármilyen nagyobb társaságban is, ajándékként, ezt szokták csinálni, én is megcsináltam, már felnőtt közösségben is, miért kedvedlek, miért látnak jónak? Tehát ajándékként valahogy ezt összegyűjtögetni, így ez csak egy tip, hogy ajándékként, másképp is lehet, de tükrözni, leírni. Én megcsináltam például a tantestületben, ilyen advent idején, kiraktunk annyi borítékot, ahány felnőttekről beszélek, tehát annyi borítékot, ahányan voltak, és amikor így ebben az időszakban ott jártak, keltek a kollégák, az volt a feladat, nem kell, csak lehet, csak akivel van ilyen élményed, de az apróságokat is bedobálhattad, hogy köszi, hogy csináltál nekem egy kávét, vagy köszi, hogy helyettesítettél, vagy máma reggel olyan jó volt veled találkozni, mert nem tudom én, vagy bejöttem valamit, bármi, amit hát 4 hét alatt azért csak lett, minden borítékban lett valami. És akkor ezt adtuk oda ajándékba, amikor végeztünk gyakorlatilag az embereknek, gyerekek, most már 10 éve nem vagyok ott, hogyha valakivel találkozom, mindig elmondják, hogy megvan ám még a boríték. Felnőttek. És utána, 1-2 évvel utána, ugye gyerekeim is jártak oda, a tanárok elkezdték csinálni a gyerekekkel. És akkor a gyerekem hozta haza, anya, csináljunk itthon ilyen borítékot, képzeld, azt csináltunk az iskolába. Érted? Mert akkora érték volt neki ez a tükör, amit kapott magáról. Érezte, hogy reális, érted, hogy a villogó csontsorát kellett valahogy kitapogatni, aki benne meglátta, az írt csak bele. Tehát érezte, hogy de tükör elolvasta, érted? Elolvasta. Hihetetlen erő volt benne. Hihetetlen erő. És akkor egyik karácsonyra meg is csinálgattunk, de azért, akinek serdülő gyereke van, ne számítson semmi nagy dologra, mármint őtől el, mert nekünk is volt akkor egy serdülőnk. Minden másik gyerek nagyon aranyosan csinálta, és nagyon mindenki élvezte. A serdülő is élvezte azt, amit ő kapott tükröt, de ő nem röstelte beleírni az összes borítékbe, hogy kellemes ünnepeket kívánok. Ez egy serdülő. Hát ez egy ilyen, nem baj. Ő is eltette azért a borítékját, gondolhatod. Tehát ezért mondom, hogy nem kell attól megijedni, ő rá ugyanúgy hat, de hát ilyenek a serdülők, jó, nem baj. Tehát miért kedvellek, miért látnak, miért látnak jónak? Valóságos dolgot, tükör, egész eddig erről beszéltem megint. Lehet saját ötleted 1000, megint csak azt mondom, fogsz tudni otthon még többet, én most felsorolt, amit nem tudom, én még ezt írom, és akkor utána végzünk. Tehát érted? De ebben az irányban tükröt tartani neki az érték, a kihozható értékeiből. Ebből nő az önbizalom, ebből nő az önértékelés, ebből táplálkozik, ezt tudom neki, ő érte tenni ebben a helyzetben. Nagyon sokszor ajánlják, tanítsuk meg kifejezni az érzelmeit. Felnőttek nem tudják kifejezni az érzelmeket. Nagyon lényeges, mert egyszerűen elbizonytalanodnak abban a helyzetben, amikor nem tudják, hogy a másikban milyen érzés van, és a sajátjait se tudják kifejezni. Érzelmi intelligencia ez is, tehát gyakorlatilag egyszerűen tanítsd meg, hogy lehet örülni, hogy lehet bocsánatot kérni, hogy lehet fájdalmat kifejezni, hogy lehet részvételt kifejezni, nem tudják. Ehhez segítenek az udvariassági szokások is. Abszolút segít, mert néha olyan paszba vagy, érted, hogy nincsen ahhoz izét, hogy most hogy fejezzed ki, hogy tiszteled őt vagy valami. Engedd előre és kész. Húzd alá, tedd alá széket, stb. És kész. Az udvariassági szokások tulajdonképpen ezeknek a vészhelyzeteknek, amikor nincs elég ötleted, hogy valahogy tudjál a másikkal elfogadhatóan kommunikálni, akkor is tudnak segíteni. Tehát érdemes ebbe is, de az, hogy az érzelmeket kifejezni, művészetek nagyon sokat segítenek. Tehát tényleg egyszerűen látunk olyan kifejezés módokat, amelyek segítenek megszólaltatni, megfogalmazni, érdekesen, szépen, finoman kimondani. Tehát ebbe a művészet nagyon sokat tud tenni. Na, ez fontos még. Az adottságait mozgósító feladatok, nem a képesség mérce, tehát akár iskolába, de most szedjük le az iskolát róla. Adottság, de ne szedjük le, csak egyszerűbben fogalmazunk. Adottságait mozgósító feladatok, tehát nem kötelesség, nem ilyen jellegű, ami az ő speciális bukéja. Ezt mondtam a hobbikkal. Olyan tevékenységekre időt szánni, ami a saját, tehát ahol ő igazán jó tud lenni, ahol ő átéli is azt is, hogy olyan nagyon jó. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, én a csipkeverésben nagyon jó, de egyébként könyvelő, akkor nagyon fontos, hogy legyen ideje a csipkeverésre. Nagyon fontos. Jobb könyvelő lesz tőle. Mert az önértékelés, az önbizalma azon a területen ott úgy talajt fog. És ehhez kell biztosítani időt és erőt. A gyerekeknél is, hogyha megy le a teljesítmény, nem kiszedni alól a rögtön az első valamit, érted, hogy jaj, már igen, nem megy ez a tanulás, nem járhatsz kosarazni. Kiszedted alóla azt, amiből erőt nyer. Nem lesz jó. És ugyanígy a felnőtteknél. És a felnőtteknél is nagyon sokszor ez kopik el először. Nincs idő, szaladunk, ezt meg azt csinálunk, és ezek a tevékenységek maradnak ki. Tápláld vissza, keresd meg, hogyha találsz egy nagyon alacsony önbizalmú embert, önértékelős embert, keresd meg, hogy mit tud jól csinálni, sorolt fölött dolga, és adj neki arra időt. Adj neki arra időt. Hogyha ez teljesen egyszerű dolog, hogy nem tudom én, retkeket tud jól nevelni, akkor segíts neki, és ne az, hogy te is a retkeid. Nem? Adj neki időt, hogy milyen klassz nemesítésű retket tudtál kitalálni. Pff, apám, ez nagyon fontos, de tényleg nagyon fontos, hogy találjuk meg ezeket a területeket. Egy nagyon érdekes, egy egy vezetésfejlesztő könyvből, tehát felnőttekről szóló könyvből, kis mese. Egyszer az állatok arra az elhatározásra jutottak, hogy valami nagyszerű dolgot kell tenniük annak érdekében, hogy megbirkózzanak az új világ kihívásaival. Ezért alapítottak egy iskolát. A tanterv futásból, mászásból, úszásból és repülésből állt. A szervezési és adminisztrációs nehézségek elkerülése érdekében úgy döntöttek, hogy minden tanulónak föl kell venni mind a négy tantárgyat. A kacsa kitűnőnek bizonyult úszásban, igazság szerint még a tanárát is lefőzte, és nagyon jó osztályzatokat szerzett repülésből is, de futásban bizony gyengécske volt. Hogy felzárkózhasson a többiekhez, föl kellett hagynia mind az úszás, mind pedig a repülés gyakorlatokkal, és még iskola után is ott kellett maradnia, hogy a futást gyakorolja. Addig erőltették a dolgot, amíg az úszóhártyás lába annyira ki nem sebesedett, hogy úszásban is visszaesett az átlagos szintre. Az átlagos tudás azonban tökéletesen megfelelt az iskola elvárásainak, úgyhogy senki nem akadt fenn a történteken, kivéve a kacsát. A nyúl osztály elsőként kezdte az évet a futásban, de hamarosan idegösszeroppanást kapott a sok úszáskor repeltálástól. A mókus aztán mindaddig kiváló volt a mászásban, ameddig súlyos gondjai nem támadtak a repülés órákon. A tanár ugyanis arra kényszerítette, hogy ne a fáról repüljön lefelé, mert az elég jó ment neki, a földről fölfelé kellett volna. A szokatlan terheléstől rövidesen krónikus lábizom húzódást kapott, és emiatt mászásból is lecsúszott a hármasok közé, futásból pedig be kellett érni egy kettessel. A legtöbb gond a sassal volt, akit többször is meg kellett fegyelmezni. A mászás órákon ugyan mindenkit megelőzött, és kétségtelenül ő jutott legmagasabbra a fa tetejét, de kizárólag a saját kisé rendhagyó technikáját volt hajlandó alkalmazni. Fölrepült. Végül egy torszülött angolna lett az évfolyam első, aki kiválóan tudott úszni, emellett tudott még valamelyest futni, mászni és repülni is, tehát ő érte el a legjobb átlagot. Az évzárón is neki jutott a megtiszteltetés, hogy elmondja a búcsúbeszédet. Az iskola vezetés nem volt hajlandó felvenni a tantárgyak közé az ásást és a földtúrást, ezért a préri kutyák már évelején kimaradtak. Így történik ez. Az ásást és a földtúrást is vedd bele a tevékenységű körbe, ha te abba vagy jó. A másikat, a harmadikat is. Nagyon fontos, onnan nyerjük az erőt. Tehát hagyni arra, ami az ő saját adottságait mozgósítja, arra hagyni időt, és nem csak a kötelesség teljesítése. Itt van. A neki igazán fontos dolgokra. Einstein ezt annyira egyszerűen intézi el egy mondattal, ha egy halat aszerint akarsz megítélni, hogy hogy tud fára mászni, úgy, akkor hülyén fog meghalni. Mert így érzi egész életében, hogy ő hülye volt. Mert fára mászni nem tudott. Tehát ez nagyon lényeges. Felnőtteknél és az önértékeléshez nagyon-nagyon hiányzik az, azt a kis speciális területet erősíteni, amiben ő jó. Nagyon lényeges. Mindegyiknél azt mondom, nagyon lényeges, mert mindegyik egy kicsi részt ad, hozzáad, de nem hiányozhat. Tévedni nem jellemhiba. Tehát sokszori bírálgatás nélküli próbálgatás lehetősége. Igenis, otthon is, felnőtteknek is, gyerekeknek is. Tévedni nem jellemhiba. Ezzel elvileg egyetértünk, de megette mindent a fene, ha csak elvileg. Ha érted? Jaj. Nem az a baj, hogy tévedsz. Jól kijönni, megtanítani a tévedésből. Vállalni kell, de jól kell belőle kijönni. Alap kis helyzet, képzeld el magadnak, mester és tanítványok ülnek a folyó fölött a hídon. Lóbálják a lábukat, ezt mondja a tanítvány, te mester, ha beleesünk a folyóba, megfulladunk? Nem, fiam, csak ha nem jössz ki. Ezt a légkört létrehozni. Nem baj, ha beleesel, csak gyere ki. Erről van szó. Nem baj, ha fölbontott a kakaót. Jaj, már megint itt hadonászolt. Nem. Hozom a rongyot, gyere. Jóvá tenni, törődj föl. A kisgyerek, akkor föltörölöm vele. Ha nagyobb gyerek, akkor megmutatom, hol a rongy. És ha még nagyobb, akkor már csak oda nézek, és hozza a rongyot. Nagyon lényeges, lehet tévedni, csak tényleg jól lehessen belőle kijönni. És ez nem baj. És sokszori bírálgatás nélküli próbálkozásnak van jelentősége. Tehát ez az, hogy még egyszer elindulni, és tényleg van lehetőség arra, hogy kijavítsuk. Itt van még egy valami, a szolgálat és az adakozás. Na most ez a tegyél jót, megint csak nem azért, hogy ilyen nagyon klassz legyél, meg nem tudom, az is jó hozzá, de ez kifejezetten terápiás jelentőségű az alacsony önértékelésű embereknél. A szolgálat és az adakozás ugyanis, amikor ő valakinek tud valami jót tenni, akkor úgy éli át magát, mint hatékonyt, és mint valaki olyat, akiben van olyan erő, amit még tovább tud adni. Ezt nagyon jó megtapasztalni. Szokták is mondani, ha nagyon nyomorultnak érzed magad, keresél egy még nyomorultabbat. De tényleg, sokkal jobb lesz. A gyerekeknél is tud valakinek segíteni, érted? Ő oda tud fordulni, felnőtteknél is. Egyszerűen kimozdul abból, hogy folyamatosan maga körül kering, és kimozdul abból, és megérzi magába, hogy tudtam valami jót csinálni. Ezért. Tehát egyszerűen ennek megvan a szép kémiája is, egyszerűen beindítja az emberben azokat a kémiai, azokat az egészségügyi, immunrendszeri folyamatokat is, amitől jobban érzed magad. Ez a szolgálat és az adakozás. Tehát a jó tenni jó, ebben tök igaza van. De ez csak azt tapasztalja meg, aki csinálja. Aki csak gondol rá, meg elméletbe fölépíti, az soha nem fogja. Annak jót tenni hülyeség. Ők becsapnak, nem tudom én, rászednek, nem tudom, hülyeség. Egyszer belemegy abba, hogy ilyen jót tett, ez nagyon fontos. De ehhez bele kell sodorni ezeket az embereket, hogy kilépjen magából, és tudja átérezni azt, hogy tényleg ez sikerült. Tényleg ezt valamit tudtam. Nagyon sokat ér, hogyha találunk ilyen területeket. Nagyon, nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy még aki ilyen szívből jót tesz, annak a látványa is beindítja az emberbe ezeket az enzimeket. De ez az a bizonyos IgA szinten lehet mérni, nyálból kimutatható ez a dolog, hogy ez bennem elindult el, és ebben van-e kedven. Tehát egy ilyen lelkesedés, nem tudom, hogy megfogalmazni, egy ilyen tényleg egy ilyen lendület, egy életkedve, egy ilyen valami keletkezik benne. Így mérték, egyetemistákkal dolgoztak, és a Teréz anya... Ezt nem meséltem? Nem. Teréz anya filmet vetítettek, egy 20 perces filmet, semmi játékfilm, tehát semmi, csak egyszerűen amit ott tett, és ahogy ott élt a gyerekekkel, vagy azokkal az emberekkel kapcsolatban. És voltak olyan hallgatók, akik jöttek, és soha nem hallottak Teréz anyáról, vagy hát jó van ez az öreg asszony itt, hát haldoklókkal, meg nem tudom, szóval nem voltak valami nagy véleménye róla. Tehát jó, hát mindenki, ha minden meg fog halni, most minek éten mindegy, jó. Szóval nem. És voltak olyanok, akik nagyon tisztelték Teréz anyát, és azokat is mérték. És ugye ezt az IgA szintet, mondom, nyálból nagyon szépen lehet mérni, tehát egyszerű volt a dolog, előtte is lemérték, megkérdezték interjú, mire tartod, mire nem, jó mér. Megnézték 20 percig ezt a fajta dokumentumfilmet, és utána újra mérték az IgA szintet, és újra volt interjú. Az interjú tanúsága szerint nem változott a véleményük semmit. Persze, hát most érted, egyetemista, most 20 perc után úgy mentem be, és úgy jövök ki, hogy hát persze, ez egy nagy szent, hát ilyen nem. Persze, jó, igen, hát érdekes, igen, de nem változtatta meg alapvetően a véleményét. És az IgA szintje, gyakorlatilag ami a teste már mellé ment, azzal az együttérzés szintjével, és azzal azzal a lökő lelkesedéssel, 98%-ban azoknak is megváltozott. Látva ezt a dolgot. Tehát egyszerűen az, hogy valakiért tesz, annak van egy nagyon nagy lökő ereje, egy nagyon nagy belső biztonsága, érdemes ezt használni, ezt a kis eszközkét is. Játék nem csak gyerekeknek, hanem a játék ugye az alkotás is. Tehát felnőtt korban a játékból lesz az alkotás. A játék, mindenféle alkotás, de például a hangszeren való játék is ilyen. Mert milyen tapasztalatot ad, irányítom a sorsom. Ezt éled át a játékban. Érted? Tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Érted? És abba én belemegyek. És abba én, érted? Az egész körülmény, minden különben az élet olyan bizonytalan. Tehát olyan sokszor élem azt, hogy nem tőlem függ, hogy irányítom. A játékban most én lépek, kilöklek, nem löklek ki, nem tudom én, ezt csinálok, azt csinálok, stb. És adott esetben azt mondom, hogy nem ér a nevem. És egy kicsit akkor utána megint visszaléphetek. Tehát maga a játék tapasztalata az önbizalmat nagyon nagy mértékben tudja növelni. Nagyon érdekes, de nem versenyes játékot játszanék, ebben most nem megyek bele gyerekekkel. Tehát nem versenyes, hanem csapatot, meg olyan kooperatív játékot, amikor úgy tudok, hogy másiknak segítek. Vannak ilyen játékok, mi is hoztunk egy párat most is. Tehát egyszerűen ez. De vigyázz, nem felnőttekről beszélek csak. De nagyon sok esetben, most itt volt például az adottságait mozgósító feladatok, ez is olyan, amikor ugye amiben kedve van csinálni, a játék is ilyen. Csíkszentmihályi mostanában már sok könyve jelent meg, sok mindent lehet hallani, sok riportot is lehet vele olvasni. Csíkszentmihályi Mihály a boldogságot kutatja ugye meg, az elégedettséget, flow. A flow micsoda? Az, amikor az adottságaimat használom, amiben belevágom magam, és észre se veszem, hogy mit csinálok, és óriási erőfeszítésekre vagyok képes. Tehát a nagyon motivált cselekvés a flow. Általában ezt ugye bevonódásban érem el, pont azokban a hobbi tevékenységekben, vagy hogyha a munkám is olyan, akkor abban. Vagy játék közben, amikor észre se veszem. Tehát, és milyen érdekes, megcsinálta Csíkszentmihályi az ellenpróbáját is, a flow megvonásnak a kísérletét, na hát ez talán még érdekesebb, mint az eredeti kísérlet, mert azt mondta, hogy ha ez a flow ennyire nagyon jó érzést megkeresem, ennyire nagyon jó érzést vált ki az emberből, akkor az elmaradásának is kell lenni hatásának. És megcsinálta azt, hogy például az önként jelentkezőkkel leíratta azt, hogy mi okoz neked különösen ilyen flow érzést, ilyen áramlás érzést, amiben olyan nagyon jól érzed magad napközben. Volt akinek, nem tudom én, az olvasás, volt akinek a biciklizés, volt akinek a munkája, olyan is volt akinek a mosogatás, képzeld el. Tehát volt ilyen. Volt ilyen. És volt más, ez meg az meg amaz, kinek mi. Felsorolták, és utána az volt a feladat, hogy na most vont ki a napjaidból ezt a flót, tehát olyat nem csinálhatsz ezeket, csak ha nagyon muszáj, hát különösen mosogatás, nem ugye? Csak ha nagyon muszáj, és akkor rájuk szereltek mindenfélét, és nézték meg, interjúzták, stb., hogy mi a hatása. Az eredmények szinte azonnal jelentkeztek. A résztvevők már az első nap végén arról számoltak be, hogy viselkedésük nehézkesebb lett, fejfájásra kezdtek panaszkodni, sokan jelezték, hogy nehezükre esik koncentrálni, és közben egyfolytában jár az agyuk valamint, de nem jutnak semmire. Egyesek elálmosodtak, míg mások túlizgatottak voltak ahhoz, hogy aludjanak. Csíkszentmihályi ezt írta, már két nap megvonás után is az általános hangulatromlás olyan előre haladott volt, hogy a kísérlet folytatását nem tudtuk végrehajtani. Le kellett állítani a kísérletet. Olyan volt az állapot. Na most ebbe belegondolok, hogy hány önbizalom hiányos, önértékelés hiányos embernek van ez a leírás. Nem tudok koncertálni, szétestem, semmihez nincs kedvem, stb. Kifejezetten flow megvonási jelenség. Mit csinálni? Visszaadni azokat a tevékenységeket, ahonnan az erőt nyeri, ahonnan szippantani tud erőt, gyakorlatilag. Ez levegő a léleknek, levegő, létszükséglet. Tehát olyanokkal táplálni, amiből kapja ezt a levegőt. Már most nincs sok. Egy pár tipp. Kicsit jobban, mint ahogy kell. Ezt így bevezetni, úgy az életbe. Amit kell, ahhoz nem kell nagy énerő sokszor, de az, hogy én egy kicsit jobban csináljam, érted? Egy kicsit. Ezt nem kérte senki, de én. Mert érted, van bennem annyi, hogy ezt még rádobom. Ez az. Tehát nem a kötelező szorgalmi, tudod, hanem egy kicsit jobban csináljuk. Ezt szokássá tenni, úgy a családban, úgy otthon, úgy egymás között, hogy csak neked, csak most, ez az. Kicsit rátettem. Nagyon sokat ér, mert ez valóban, ez már csak abból a pluszból tud megtörténni. Megörvendezni az örömöket, időt szánni rá, gyerekek, mert erre tudunk támaszkodni. Tehát azt mondom, ha napközben átszaladt rajtunk minden, mert túl sok volt az ember, a programma, nem tudom, ma minden, nem tudtál megállni, hogy ha, ez jó volt. Ezekből fogjuk nyerni megint csak a továbbhaladásnak a lendületét, az energiát. Tehát megörvendezni, kicsit megállni, hú, de jó volt. És ugyanígy visszaidézni a jól sikerült pillanatokat. Ezt már gyerekkortól kezdve kellene csinálni, például egy jó este, de felnőtteknek is. Erre szükségünk van. Hogy visszanézzünk a napunkra, és meglássuk azt, hogy jaj, de jó, hogy ezzel találkoztam, jaj, de jó, hogy ezt mégis sikerült megcsinálni, de jó, hogy elértem a buszt mégis, de jó, hogy ezt, mit tudom én, jó paradicsomlevest főztem, vagy valami. Akkor is, hogyha voltak rossz dolgok, visszaidézni azokat, mert megint ebből fogok tudni táplálkozni. Amelyek, vagy amiket jobban esetleg sikerült helyrehozni, vagy ilyesmi. Hát, ez is fontos, ez is felnőttnek szól. Ne vedd magad túl komolyan. Érted? Legyenek, még ezt is odaírtam, bolondozós, hancúrozós, oldott szórakozási idő. Nagy szükség van. Kicsit el tudjál távolodni magadtól, érted? Kicsit máshonnan tudjál ránézni, kicsit lazábban tudjad venni. Ez kellenek ezek, hancúrozástól kezdve mindenféle, ami ide számít, ami neked ide számít. Egy olyan kis laza, nem tudom én, időszak. Ez nagyon, nagyon fontos, hogy ne maradjál csak magaddal, ez a görcsös izé, hogy nekem ezt így meg kell oldani, stb. Tehát egyszerűen kicsit eltávolodni, a humor nagyon nagy, humor szintén érzelmi intelligencia készség, nagyon fontos. Szimpatikus, magabiztos emberekkel való azonosulás. Nagyon lényeges. Vedd körül magad ilyenekkel, művészetben is lehet. Tehát érted, egy bangbannal, valakivel, vagy érted, egy művészetbeli az azonosulás ugye ott is számít. De egyébként is a gyerekeknek, akiknek szerveznek drámapedagógiai, stb. Ez mindezt célozza. Belehelyezkedni egy olyan szerepbe, ami esetleg én nem vagyok. Nagyon sokszor megcsináltuk ilyet, hogy ezt felnőttekkel is játszanak ilyet, meg pszichodrámával is csinálják ezt, hogy akinek nagyon kevés az önbizalma, beleengedjük egy ilyen szerepbe, ahol ő egy valaki. Ahol egy valaki. De ezt átélheti egy regényben, egy költeményben, egy színházban, amikor azonosulok vele. Ez nagyon fontos. Vagy azt szoktuk mondani, olyanná válsz, mint az az 5 ember, akivel a legtöbb időt eltöltöd. És ez nem mindegy akkor, hogy például a szülője, vagy a házastársa milyen. Nem mindegy. Vagy a barátja. És azokkal eltöltött idő. Szimpatikus, magabiztos emberekkel való azonosulás. Tehát erre törekedni is, hogy ez meglegyen. Ez élményeket jelent ugyanis. A komfortzónából való kilépés tapasztalata már mutattam, csinálni olyan dolgokat, amiket még eddig nem csináltam, például az én paradicsomlevesem gyerekkoromban, de felnőtt korban is. Ugye vezetőképzőknél szokták ezt csinálni, meg csapatépítősként. A bátorság izom edzése, érted? Kilépni és kipróbálni magamat egy olyan helyen, ahol még nem jártam, érted? Aki nem tud korcsolyázni, egyszer álljon rá egy sikosra, és akkor micsoda élmény lesz neki, hogy meg tudtam állni, és nem billentem föl rögtön az elsőjén. Nagy élmény lesz. Építi az önbizalmat, persze. Építi az önértékelést. Valamit megpróbáltam, amit még eddig soha, és most meg tudtam csinálni. És ugyanígy, énekelj el valamit, menj el egy kórusba, csinálj, nem tudom én valamit csináljál, amit még nem szoktál, amit eddig nem csináltál. Ez a bátorság izom, mert mindig megmaradsz abba a kis izébe, akkor az nem növekszik, egyszerűen nem növekszik, hogy most túlléptem ezen. Valamit, emberi szinten is lehet ilyeneket, kapcsolati szinten is lehet ilyeneket, stb. Az átkeretezésről legközelebbi alkalommal fogunk beszélni. A hála még nagyon ide tartozik, örvendezd meg az örömöket, visszaidézni a jól sikerült pillanatokat, és tükörként ezért kell visszaidézni, megörvendezni, kimondani, a hálát is kimondani. A hála kimondása megint csak óriási biológiával is jár. Nagyon nagyszerű kémiája van a hála kimondásának. Ezt is talán múltkor mondtam, hogy vizsgálták, hogy egyszerűen csak az, amikor ki tudod fejezni, hogy köszönöm szépen, ez megindít egy olyan hormonkoktélt gyakorlatilag, ami tele van jutalomhormonnal. Nagyon szép. Gyakorlatilag, és miért építi ez az önértékelést? Azért, mert úgy, hogy mondjam, átéled azt, hogy valakinek fontos voltál. Mert megköszönted neki. Köszi, hogy idehoztad. Tehát ezzel kifejezted és tükröt tartottál, hogy valakinek fontos voltál, mert ide tudta hozni. Valakinek értékes voltál. Tehát ez a hálának a mechanizmusa, de nagyon szépen működik testi szinten is. Nagyon szépen. Azt is írták, hogy ha a hála orvosság lenne, ez lenne a legkelendőbb gyógyszer, mert ha hála, Gyuk Egyetem professzora, ha hála orvosság lenne, ez volna a világ legkelendőbb terméke, mert minden főbb szervünkre hatással van az a jutalmazó vegyület, amit a köszönet nyilvánítás gesztusa elindít a testben. Szerotonin, dopamin, stb. Minden, amit ismerünk arról, hogy ez jaj, de jó, ez az. Derű, boldogságérzet plusz oxitocint például termel, az oxitocin a kapcsolódás hormona. Tehát gyakorlatilag indít arra, hogy kapcsolj, szeretnek téged, és jaj, és még egyszer szeretnéd átélni. Persze, ezt műveli a hála. És még ráadásul a stressz hormont, a kortizolt csökkenti. Tehát egyszerűen old. Óriási szerepe van a hálának. Nagyon nagy szerepe van. És ezek ilyen kicsi kis gesztusokban mutatkoznak meg. Ez is egy ilyen kis gesztus, és ezzel azt hiszem, hogy végére is értünk. Tudatosítsd, hogy nem vagy egyedül. Ezt gyerekek felé is tudjuk, de tudatosítani, tehát tükröt tartani. És ezt megint alacsony önbizalmú embereknél, alacsony önértékelősi embereknél felszokták ezt soroltatni velük, megint csak felsoroltatni, hallani, leírni, minden, érted? És tükröt tartani, nem vagy egyedül. Például képzeld el azt, hogyha nem tudom én most volna valami nagy munka, festést kellene, vagy költözködnöd kellene, kinek tudnál szólni? Hát csak föl tudsz írni egyet, vagy kettőt, vagy hármat, érted? Vagy azt mondom, egy másik ilyen helyzetbe. Ki az, aki nem tudom, én ezért ez a lájkvadászat, a gyerekek ezt vadászták, érted? Majd kiteszek valamit, és akkor majd ki fog rá reagálni. Ezt keresik, hogy nem vagyok egyedül. Ugye valakinek, ugye ez én. Ez egy elég felszínes dolog, de valójában erről van szó. Ezt keresgéljük, hogy nem vagy egyedül. Hogy egyszerűen tényleg fontos valaki tükröt tart neked, hogy igen, értékes vagy. Függetlenül attól, hogy mit szúrtál el a mai napon, ettől függetlenül értékes vagy. Eljövök segíteni, költözni. Tehát ezek az érzések rendkívül fontosak ebben a helyzetben, és nagyon-nagyon jó ezt átélni, hogy tényleg én valakinek fontos vagyok, és valaki tényleg így néz rám. Ezt majd még másképp is át fogjuk gondolni, hála Istennek sorozatról beszélünk, és most befejezném egy kis történettel, kettővel is kész. Bőte Csabától veszem az egyik történetecskémet. A legszebb játék, amelyet az egyik síró kislány tanított, nagyon megtetszett, és az bármikor sok-sok kacagás közepette el lehet játszani. Karácsonyi szünet volt. Ilyenkor talán még jobban fáj a gyerekeknek a magány. Én oda mentem az egyik szomorú kislányhoz, olyan 5-6 éves volt, sajnos hozzá nem jött el senki. Huncutul rámosolyogtam és kérdeztem. Jössz játszani? Egy árva gyerektől soha nem kell azt kérdezni, hogy mi a gond, mert gond az van. Minek ráirányítani a figyelmet a sebekre, ha azokat olyan könnyű elkaparni. Felcsillant a csöv gyerek szeme, és azt mondta. Tudod mit? Játsszuk azt, hogy te megtalálsz. Nagyra kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de erre nem. Hamar kitaláltam a szabályokat, ölbe kaptam a kislányt, földobtam jó magasra egy párszor, és közben örvendeztem, hogy jé, milyen jó, hogy én őt megtaláltam. Ő meg gurgulázva kacagott, és próbálta elkapni a biztonságos kikötőt jelentő nyakamat. Persze én nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam, még egy párszor jó magasra földobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki nem keresett, és telefonon se hívott föl, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte. Te is boldog vagy, mert megtaláltál. Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ő gondját a szüleivel, de sikerült játszva, kacagva átsegíteni életének ezen a nehéz és súlyos időszakán. És ha most találkozunk, még ha nem is dobom föl kacagva, mindig eljátsszuk, hogy milyen jó, hogy mi egymást ezen a földön megtaláltuk. Ez az, és az a fél mondatot, hogy az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Ez ennek az eredménye. Ez nem akármi, hogy egy árva kisgyerekből nyugodt, szép édesanya lett. Volt, aki megtalálta őt, aki tudott egy tükröt tartani, hogy én észrevettelek, megtaláltalak. És jónak látlak, és látom benned a nyugodt, szép édesanyát. Nem tudom megoldani a bajodat mindenestől, de látom benned ezt. Ez a lényeg. És egy kis karácsonyi történet, egy megtörtént eset. Ez csak egy kis ráadás itt most ebben az időszakban. Az orosz oktatásügyi minisztérium 94-ben két misszionáriust bízott meg azzal, hogy kidolgozzanak egy tananyagot, amellyel az iskolákban etikaórákon megtaníthatják a tanulóknak a bibliai alapelveket. Arra is fölkérték őket, hogy tűzoltóságon, rendőrségen, sőt egy nagy árvaházban is tanítsanak. Később ők mondták el ezt az árvaházi élményüket. Közeledett a karácsony este, árváink életükben először hallották a karácsonyi történetet. Elmeséltük nekik, hogy József és Mária elment Betlehembe, de már nem volt hely számukra a fogadókban. Aztán, hogy hogyan született meg Jézus egy istállóban, és hogyan fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a nevelők lélegzett visszafolytva hallgattak bennünket. Némelyük a szék legszélére csúszott, nehogy egy szót is elmulasszon ebből, amit mondunk. Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk 3 kis darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászót készíthettek. Kaptak egy kis szalvétadarabot is, azt vékony csikokra tépték, és szalmaként a jászóba tették. Filcből babformát vágtunk ki, és egy régi hálóinkből flanerdarabokat, hogy a babáknak takarója is legyen. A gyerekek dolgoztak, hogy összeállítsák az apró jászlaikat, én pedig körbejártam közöttük, hogy segítsek, ha szükség lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz értünk, amelyiknél a 6 év körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával, és amikor szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert abban nem egy, hanem 2 baba feküdt. Gyorsan hívtam a tolnácsot, hogy megkérdezem, hogy vajon mit értett félre. A fiúcska széttárta a karját, elgondolkozva nézte a pici jászolt, aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet elmesélésébe. Életében először hallotta ezt a történetet, úgyhogy meglepett, hogy milyen pontosan emlékszik rá. És mikor ahhoz a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen sajátos módon folytatta. Képzeld el, amikor a babát a jászolba tette, Jézus rám nézett, és megkérdezte, hogy én hol lakom. Elmondtam neki, hogy nekem nincs mamám, se papám, otthonom se. Akkor pedig azt mondta, hogy lakhatnék akár nála is. Azt feleltem, hogy ez nem megy, mert én nem tudok neki ajándékot adni, mint mások. De annyira szerettem volna nála lakni. Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit oda ajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, hogy talán melegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézust, te, ha melegen tartalak, az olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre azt felelte, ha melegen tartanál, az volna a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. És én befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mondta, hogy most már vele maradhatok, mindig. Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték szemét a könnyek. Arcát kezébe temette, és a fejét az asztalra hajtotta. 2 kis válla csak úgy rázkódott az okogástól. Ez az árva kisfiú talált valakit, aki sohasem hagyna el, vagy bántaná őt. Valakit, aki tényleg mindig vele lesz. Én pedig megtanultam, nem az számít leginkább, hogy mink van az életben, hanem hogy kicsodánk. Hát, ez táplálja leginkább az önértékelést is, hogy kicsodánk van az életben. Ki a mi tükrünk? Ki az, akinek ennyire fontos vagyok? Ki az, aki, hát ezeket minden mondom el még egyszer. És azt kívánom nektek és nekem is, hogy legyen kicsodánk. Legyen olyan emberünk, aki olyan tükröket tart, és azokkal, akikkel együtt élünk, mi lehessünk az ő embere, akik ilyen tükröket tudnak tartani, amitől ők felnövekednek, amiben úgy érzik, hogy na, megtalált valaki engem. Köszönöm a mai estét! Köszönöm! Ez az előadás nincs meg könyvben, egy DVD-n van ilyesmi, hogyha valaki...